vannak itt helyi szereplők a Közel-Keleten, konkrétan Iránról beszélnék, Szaúd-Arábiáról és Egyiptomról, akik ilyen regionális hatalmi státuszra törnek, vagy akár meg is van nekik ez a státusz, és hogy kinek milyen forgatókönyv lehetőségek adódnak, ezután a konfliktusra talán ez egy nagyon izgalmas kérdés. Ugye látjuk, hogy mondjuk Szaúd-Arábiáról beszélünk, akkor Szaúd-Arábia abban a helyzetben van, hogy akár Oroszország, akár Kína, akár az Egyesült Államok a nyugat keresi Szaúd-Arábiának a kegyeit, hiszen olajforrás és stratégiai pozícióban van, tehát a földrajzi helyezkedését determinálja ezt. Ugye Oroszországgal szavaz együtt az OPEC-ben, Szaúd-Arábia nagyon sok esetben. Kína befolyása nőtt Szaúd-Arábiában, ugye egy tárgyalóasztalhoz leültette az irániakkal a szaúdiakat, és márciusban még történt a kiegyezés kibékülés Irán és Szaúd-Arábia között. Szaúd-Arábia közös hadgyakorlatot tart Kínával, és Szaúd-Arábia csatlakozni fog január 1-től a BRICS országokhoz, ugye Oroszország, Kína és India kezdeményezte új globális hálózathoz, Iránnal, Egyiptommal, Etiópiával és az Egyesült Arab Emírségekkel, illetve Dél-Amerikában Argentinával. Hát mondjuk ott a Közel-Keleten öt olyan szereplő, Etiópiát is ide számítva, öt olyan szereplővel találkozhatunk, ott öt olyan szereplő van a térképen, akik a BRICS-en keresztül egy új hálózathoz csatlakoztak. Ugye ebből a szempontból a helyzet megváltozik, és ráadásul regionális szinten az a probléma, hogy a nyugatbarát kormányok nem kommunikálhatnak nyugatbarát mondatokat, hiszen az ő népük, az utca embere az évtizedek óta az elnyomott palesztinoknak a híve. Tehát a arab világban, a muszlim világban a palesztin ügy az egy közös nevező, egy legkisebb közös többszörös, amelyben fogja az embereket, és az utca népe ott is tüntet, ott is kiáll Palesztina mellett. Így ebben a helyzetben papíron formailag nyugatbarát kormányok nem tudnak jó mondatokat mondani. Ez is hát egy új törésvonal ebben a kérdésben, és hogy Európában nézzük, akkor globális szinten azt látjuk, hogy a orosz-ukrán háború miatt ugye Európa elszigetelődik, vagy elszigeteli magát Oroszországtól, és Kínától is van egy elszakadási politikája, de hogyha most saját akaratán kívül azzal szembesül, hogy teljes joggal kiállván Izrael mellett és Izrael önvédelemhez való joga mellett, és teljes joggal elítélve a Hamasnak a szörnyű rémtetteit, azzal szembesül, hogy az muszlim világban, az arab világban a vezetők ezt nem fogják megtenni. Ez a muszlim világban és maga a nép az palesztin párti. Itt egy olyan törésvonal keletkezett, amely Európának, illetve a nyugatnak és az elszigetelődéséhez, illetve a közel-keleti, az arab muszlim világban pozícióvesztéshez vezethet. Ezért egyértelmű, hogy Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter azonnal a közel-keletre utazott és beszélt minden kulcsfontosságú szereplővel, hogy nehogy ebbe a nem kívánt irányba induljanak az események. Azt, hogy Blinkennek a mondatait még két repülőgép hordozó háttérben beerősíti, hogy egész más az akusztika annak, ha mond valamit, amikor ott van az amerikai flottának két zászlósajója. De látszik, hogy a nyugat, konkrétan az Egyesült Államok azonnal lépett, hogy megakadályozza azt, hogy a nyugat számára a világnak ez a része szimbolikusan, vagy pedig a konkrét politikai palettán is elveszem, hogy a kapcsolatok azok hidegebbé váljanak.
Mit veszítene a nyugat azzal, hogyha ezek a kapcsolatok megszakadnának, vagy hidegebbé válnának?
Beszűkülne mozgásterünk. Tehát a végén már mi lennénk elszigetelve embargó alatt, és nem a világnak az a része, akit a nyugat, vagy az unió azzal akar embargóval, szankciós politikával akar sújtani. A orosz és a kínai, elsősorban a kínai politika az nagyon komoly térnyerést és sikereket ért el azzal a világban, és most nem is az orosz-kínai tengelyhez csatlakozó belső ázsiai tagállamokról, Afganisztánról, Iránról beszélek, hanem a arab muszlim világban is. Ugye Egyiptom is önként csatlakozik a BRICS-hez, Szaúd-Arábia is, az Irán csatlakozik hozzá, az természetes, de Etiópia is csatlakozik hozzá. Tehát ez azt mutatja, hogy ezek az országok azok keresik a másik utat, de nem csak a feltétlen nyugatbarátság és a nyugati kapcsolatok, hanem azt látják, hogy a világnak az a része, ami ebben a nyugati rendszerből kimaradt, az föl tudja építeni a saját hálózatait, és akár rivális is lehet a nyugatnak. Európában kitörtek a palesztin barát tüntetések, vagy egy hullám indult el, és ez ugye megcsengetett vészharangokat Nyugat-Európában is. Konkrétan két dolog van, amíg ezek a tüntetők nem határolódnak el a Hamasztól, nem mondják azt, hogy a Hamasz egy terrorszervezet, nem a miénk és elítéljük, addig minden palesztinapárti tüntetés az óhatatlanul Hamaszpárti tüntetés lesz, vagy mint egy legitimálja, vagy elismeri azt, amit a Hamasz művelt. Ez egy nagyon veszélyes helyzet, mert valószínűleg a európai muszlimok körében nagyon magas a látencia ilyen típusú cselekedeteknek a támogatottsága. Egy példát mondok, még 2015-ben a The Sun, a brit bulvárlap csinált egy közeli kutatást, amikor az iszlám állam hatalma csúcsán volt a brit muszlimok körében, ahol kiderült, hogy a brit muszlimoknak a 41%-a egyetértett az iszlám állam törekvéseivel. Ez akkor óriási vihart kavart, utána a Bataclan támadás után a Sun ezt megismételte, akkor már még mindig 20%-valahány támogatta. Címlapon lehozták ezeket az adatokat, és akkor kapott is hideget-meleget a bulvárlap, hogy miért foglalkozik ilyenekkel. De azt nem tudjuk, tehát azt a kérdést föl kell tennünk, hogy a palesztinapárti tüntetések azok igazániból mit képviselnek. Az európai muszlimok milyen Európáról álmodnak, hogy látják a saját helyzetüket, és hogy látják azokat az értékeket, amiket hoztak magukkal, és amiket itt Európában találnak. Mert most pillanatnyilag ezek a tüntetések abban az irányban mutatnak, hogy Európa az ő szempontjukból egy negatív szereplő.